Tolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Beke László vagyok, a mai műsor vezetője. Ez a műsor egyébként a nemrégiben elindult Tolpik civilben című műsor, és arra törekszünk, hogy minél konkrétabb módon mutassuk be a Kiskunhalas, illetve környékén működő civil szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat. Így került sor arra, hogy a mai adásban Kornea Zsolttal beszélgetünk, aki a Halas Tánc Együttes vezetője. Köszöntelek szeretettel. És vágjunk is akkor bele. Azt beszélgettük itt a mikrofonon kívül, hogy elkezdjük valahol a múlttal, de most azért ilyen messzire nem nézünk még vissza, csak majd néhány perc múlva. Itt van az elmúlt hétvége, amikor ez egy komoly megmérettetésnek is tekinthető esemény volt számotokra.
Igen, túl vagyunk a Halas egyik legnagyobb rendezvényén, a halasi születi napokon. Ezen hát immáron közel 30 éve minden évben megjelenik az együttesünk. Nem volt ez most se másként. Nagyon kegyes volt hozzánk a Jóisten, és nagyon szép időt teremtett. Annak rendje módja szerint, ahogy szokott lenni, ez megtörtént, és jól éreztük magunkat.
Volt-e valami kiemagasló jó élményetek ezzel kapcsolatban?
Egy picit rutinnak érzem ezt a fellépést, attól függetlenül, hogy nyilván a saját hazai pályán mindig az ember egy picit jobban izgul, mert a hozzátartozói, az ismerősei láthatják, de azt gondolom, hogy szokás szerint megtettük, amit meg szoktunk tenni.
Tehát mindaz működött, amit elterveztetek, és úgy működött, ahogy megterveztétek?
Igen, igen, nyilván itt ilyenkor sarkalatos pont a technikai háttér, az időjárás, az egészségi állapot, hát ugye egy nagy csapatnál bárkinek közbe jöhet valami, nehogy Isten betegség, akkor ilyenkor minden borul, amit egyébként megterveztünk hosszú ideje, de most nagyon sikeres volt, senki nem betegedett le, a zenekar tudta a dolgát, jó idő volt, tehát gyakorlatilag minden adott volt a jó műsorhoz.
Sajnos nem tudtam ezen az alkalmon részt venni, de akkor jól értem a szavaidból, hogy zenekar volt, tehát nem fölvételről ment a zene.
Nem, ez általában ez a két megoldás van, egy táncegyüttes, egy produkció kíséreténél. Nyilván az anyagi körülmények szokták ezt meghatározni, de mi már azt gondolom, hogy ilyen tapasztalattal rendelkező táncegyüttes nem engedhetjük meg magunknak a gépzenét, a felvételről való kíséretet. Ezért jó néhány barátunk, jó néhány zenekar van az életünkben, akik olykor-olykor kísérnek bennünket, és így volt ez most is.
Meg hát azért a hallgatóknak, nézőknek is egy egészen más világ az, amikor ott van egy jó táncegyüttes, egy nagyszerű zenekar, és akkor ennek van egy különös hangulata, jól gondolom?
Abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy aki nincs annyira közel a népzene, a néptánc mellett, annak is egy élő bemutató értelemszerűen másként érinti meg, és hát az élő zenének a varázsa az csak azt tudja, aki ezt látja és hallja. Én azt gondolom, hogy mindenképpen mindegy az, hogy egy komoly zenéről vagy egy másmilyen stílusról, műfajról beszélünk, mindenképpen az élő zenének ez a varázsa.
Hát gratulálok így utólag is ehhez a föllépésetekhez. Gondolom, hogy lesz még szép számmal ebben az évben. De akkor nézzünk vissza egy kicsit a távolabbi múltba. Jövőre lesz 30 éve, hogy a Halas Tánc Együttes megalakult. Mit tudsz a kezdetekről elmondani?
Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ennek az együttesnek egyik alapító tagja vagyok, és azóta is itt tevékenykedek. Annyit kell erről tudni, hogy 1988-ban alakult ez a táncegyüttes, egy akkora hiánypótlás volt már abban az időben, amelyet az önkormányzat hívott létre. Ugyanis, ahogy említettem, sok éve, évtizede nem volt komoly népi érték, néptánc mozgalom. Kiskunhalason korábban azért volt a Gyöngyös Bokrétától kezdve egy jó pár országos mozgalom. Ennek részese is volt Kiskunhalas, de ez a hosszú ideig nem volt Halason. Ennek a hiányát próbálta az önkormányzat akkor egy táncegyüttes létesítésével, alapításával megteremteni. Ekkor hívta a mi mesterünket, akik később tanított bennünket, dr. Lászlót, aki több mint 10 évig volt az együttes élén, és gyakorlatilag ő segítségével, nekik köszönhetően alakult ki a mai profil gyakorlatilag.
Hányan voltatok alapító tagok?
Gyakorlatilag papíron azt gondolom, hogy 10-10 pár fő volt, aki oda papírra, alapító kiratba, illetve szerződésbe belekerült, de akkor abban az évben nagyon nagy marketinget hajtott végre az akkori együttes vezető, bár akkor még nem voltak különböző internet adta lehetőségek, és hát kalapolással és kopogtatással, iskolák megkeresésével indult meg a toborzás sikeresen. mert rövid időn belül több száz fő jelentkezett ebbe a mozgalomba, ebbe a csapatba, tehát azt gondolom, hogy alapítóként egy páran, de hát ebbe az időben nagyon sokan egyszerre kezdték táncot.
Hát volt honnan meríteni, és utána volt miből válogatni bőséggel.
Igen, viszonylag így könnyű bármivel dolgozni, mikor egy nagy létszám van, ez nyilván látványos, ez nyilván gyorsan lehet produkálni. Nyilván ehhez egy nagyon komoly szakmai munkát kell belefetszelni, a mind vezetőnek, mind táncosnak, mind részvevőnek, mert ez egy komoly fizikai és mentális megterhelés is.
És nagyon ne fáradjunk vele, akkor majd egy rövid zenei blokk után folytatjuk ezt a beszélgetést. Kedves hallgatókat arra kérem, hogy ne menjenek el a rádió közeléből.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntjük ismét szeretettel a kedves hallgatókat. A Halas Tánc Együttes vezetőjével, Kornél Zsolttal beszélgetünk. Volt egy ötlet, volt egy hiány itt Kiskunhalason, amit pótolni próbáltatok, és akkor elindult a Halas Tánc Együttes. Dr. László nevét említetted már, mit kell róla tudnunk?
Igen, ahogy említettem az előbb, ő volt az, akit gyakorlatilag az akkori önkormányzat, városvezetés felkért arra, hogy teremtse meg ezt az együttest. Hozzá kell tennem, hogy Dr. László személye innentől adott volt, de az akkori önkormányzat, a városvezetés nagyon komoly támogatásokat, nem csak anyagi, hanem erkölcsi támogatást is nyújtott együttesünk számára. Tehát így a Lacinak viszonylag könnyű dolga volt. Nyilván, ahogy említettem, a nagy létszám miatt is, és hát ez a városi vezetés által is. Gyors változások, gyors pozitív tapasztalatok, impulzusok érhették a várost, mert egy gyors bemutatkozás, gyors látványos fellépéseket tudtunk produkálni akkoriban, ezért azt gondolom, hogy neki is ez egy jó kihívás volt, egy komoly, nehéz munka, de nagyon látványos és sikeres kezdet volt ez az elején.
Úgy volt ez, Zsolt, hogy a nulláról kezdtétek, tehát a többség nem értett a népzenéhez, néptánchoz?
Igen, ez kiváló ez a kérdés, mert itt most pontos számokat nem tudok mondani, de azt gondolom, hogy aki akkor csatlakozott, annak mondjuk egy 5-8%-a már lehet, hogy megismerkedett népzenével, néptánccal, de a túlnyomó többsége, igen, ahogy említetted, az egy teljesen nulláról, teljesen mozgásszegény környezetből érkezett. Azt gondolom, hogy ami motiválhatta őket, azok nyilván azok a közösségi tevékenységek, amiért érdemes ma is táncolni, vagy bármi közösségbe járni. Emberek találkoznak, fiatalok találkoznak, egymással beszélgetnek, a napi dolgaikat megbeszélik, és emellett egy hasznos dolgot csinálnak.
Nem mellékesen táncolnak, ami érzelmileg is, meg fizikailag is egy nagyszerű dolog. Tehát akkor gyorsan sikerült lelket verni ebbe a csapatba, és gyors eredményeket tudtatok elérni.
Igen, biztos, hogy befolyásolt azt, hogy az a korosztály, aki akkor elkezdett táncolni, azoknak a szülei, nagyszüleinek voltak kellemes tapasztalatai, érzéseik, talán a régi időkben táncolhattak. Ezt nyilván az utódjaiknak szerették volna átadni, és eddig nem volt rá lehetőség. Ez akkor megteremtődött, és hát gondolom azok a szülői háttér, és ez nagyon fontos mindig is, el tudtak jönni, és támogatást kaptak a szülőktől.
Dr. László 10 évig volt ennek a vezetője, ki következett utána?
Igen, ez az alapító csapatból közösen táncoltunk, vettük a fesztiválokat, a nehézségeket, a kihívásokat. A Dr. László durván 2000-es év környékén elköltözött, máshol kapott munkát, és úgy gondoltuk abban az időben, hogy az a csapat, azok a srácok, akik együtt kezdtünk táncolni, mi megadjuk a lehetőségét valamelyik barátunknak, valamelyik táncosunknak, hisz egy az utunk, hogy vigye tovább ezt a fonalat, és így lett körülbelül ebben az időben Mándit László kortársunk, a művészeti vezetője a Halas Tánc Együttesnek.
Ő most egy másik halasi táncegyüttesnek a vezetője, vele is nem régiben beszélgettünk. Ő mennyi ideig állt élén ennek a csapatnak?
Ahogy említettem, ő is egy alapítója volt a Halastánc Együttesnek a vezetésben, úgy gondolom, hogy olyan 6-7 év körül volt, azóta gyakorlatilag voltak koreográfusok, akik még segítették az együttes munkáját, de gyakorlatilag a művészeti vezetés, illetve az együttes vezetését, összefogását azóta én végzem.
Nem tudom, hogy egyáltalán illő-e a kérdés, szakmainak tűnik, de szerintem nem az. Amikor egy ilyen együttes élén vezetőváltás történik, az pozitívan hat általában, vagy egy kis visszalépés van olyankor?
Hát ez nyilván a csoporttól függ. Azt gondolom, hogy itt azért nagyon szoros kapcsolatok alakulnak ki táncosokon belül is, vezetőkön belül is, mert az életünknek egy jelentős részét, tehát egy heti 10 órát együtt tölt valaki, akkor ott mindenki hiányzik mindenkinek, tehát nyilván azokat az élethelyzeteket, változásokat el kell fogadnunk. Nyilván túlnyomó többségében megmaradnak ezek a mondhatom baráti kapcsolatok, hiszen egy városban élünk, kicsi városban. Van, aki nyilván a munkájából adódóan elszólít a kötelesség, akár a tengeren túlra, akár a világ másik felére. Ezek a kapcsolatok megvannak, de azt gondolom, hogy a cél általában, amiért ott vagyunk, az tovább viszi, átdolgozza ezt a fajta űrt, ezt a fajta változást.
Amikor egy viszonylag kisvárosban két ilyen jó nevű táncegyüttes van, ráadásul mind a kettő néptánccal foglalkozik, jól megférnek egymás mellett, kiegészítik egymást, vagy hogy van ez?
Hát megint egy érdekes és kényes kérdés ez. Az én személyes véleményem ez nem helyes, hiszen pici városról vagyunk itt Kiskunhalason. A Laci nálunk kezdett táncolni, ő egy más arculatot óhajt végigvinni, bár a gyökerek, a kiinduló pont a Halastánc Együttes, ezt bárki mindenki tudja. A művészeti iskolai képzés kialakulásánál a Halastánc Együttes járt élen, ekkor a Laci tanult, gyakorlatilag ő végezte ezt akkor még Halastánc Együttes vezetőjeként, ezeket a feladatokat a művészeti alapiskolán belül, és gyakorlatilag ő úgy gondolta, hogy azokat a gyerekeket, azokat a tanulókat, akiket ő az iskolai kereteken belül tanít, azzal privát ő szeretne külön foglalkozni, és ezáltal alapította meg a mostani Kiskun Tánc Együttest. De a kérdés másik fele alapjába véve a cél ugyanaz. Tehát mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, ha elég időt eltölt ebbe az időben, ebben a tevékenységben, akkor tudja, hogy itt ezt olyan írott és íratlan szabályok vannak, amit ha mindenki betart, akkor ez szépen fog működni. Így van ez a másik oldalon is. Tehát nincs ebből semmilyen konfliktus. Egy próbatermünk van, a Szabadkai út 1 szám alatt táncol mind a két tánccsoport, tehát gyakorlatilag nincs ebből probléma, csak jobb lenne, ha mondjuk egy erősebb, egy kézben összefogott táncegyüttes lenne. De ez még egyszer az én privát véleményem.
Ezek vannak a kulisszák mögött, amit mi nem látunk, csak két remek csapatot, amely szórakoztat bennünket. Kedves hallgatók, néhány percig ismét zenét hallgatunk, és folytatjuk a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszönjük szeretettel a kedves hallgatókat, Kornél Zsolttal, a Halastánc Együttes vezetőjével beszélgetünk, és hát éppen itt az elmúlt percekben tekintettünk vissza a 91-es dátumra, amikortól alapítványként működtök.
Igen. Az említett együttes megalapítása ugye 88-ban volt, utána volt egy olyan időszak, amikor valóban magam sem tudom, hogy pontosan egyesületi vagy egyéb formában működtünk, de azt tudom, hogy 91-ben lett egy ilyen jogi forma, akkor úgy látszódott, hogy az alapítvány forma legoptimálisabb, tehát azóta néptánckulturális alapítványként funkcionálunk, és ez az alapítvány végzi a háttérmunkát, ahogy az együttes tudjon dolgozni.
Tehát gondolom, hogy a támogatásoknak az összegyűjtése, meg a támogatóknak a gyűjtése is az ő, vagyis hát ennek az alapítványnak a feladata.
Igen, ezen hosszú idő alatt ez is egy olyan evolúciós folyamat, ami megérne egy tanulmányt is talán, mert a mai világban legnagyobb támogatási forma az adott célok megvalósítására az a pályázati forma. Ebbe bele kellett tanulnunk, ezt a dolgot még akkoriban nem ismertük, nem foglalkoztunk vele. Korábban nagyobb cégek, városi intézmények, jobb anyagi körülmények közt lévő vállalkozók alkották a támogatásunk gerincét. Ma azt gondolom, hogy a legnagyobb bevételi forrásunk ezek a különböző pályázatok.
Ennek ellenére azért gondolom, hogy vannak még mindig olyan jó lelkű mecénások, akik szeretik is a művészetet, de támogatni is szeretik.
Igen, én azt gondolom, hogy talán országunk gazdasági oldala és egy picit lendülete abban látszódik, hogyha az adott vállalkozói szféra tud a kultúrára áldozni. És én azt gondolom, hogy abban az esetben, ha valami célunk van, és valamilyen produkcióra vagy utazásra megyünk, akkor ezeket a vállalkozókat megkeressük, akkor általában megkapjuk azt a támogatást, amelyre éppen szükségünk van, de ezeket nem használjuk ki minden nap. Minden évben ezt tudják is, és ezért sokszor, amikor feladat van, akkor mögénk tudnak állni.
Közben azon gondolkodom, hogy neked van egy polgári állásod, tűzoltóként dolgozol, ami egy nagyon komoly beosztás. Ugyanakkor a táncegyüttesnek a vezetője, vagy de úgy tudom, hogy az alapítványnak, vagy a kuratóriumnak az elnöke, vagy vezetője is te vagy. Most ebben a három relációban, hogy tudsz, hogy hány felé kell szakadnod, hogy eredményesen tudj mindegyikbe teljesíteni?
Nem tudom pontosan, mert a nagyanyám azt mondta, még fiatalabb koromban, hogy fiam, egy dolgot kellene csinálni, de rendesen, viszont akkor egy beszélgetés volt a nagyanyámmal, hogy a mai világban több lábon kell állni. Én ezeket a dolgokat nagyon szeretem csinálni, és nem tudom, hogy is történne, hogy is folytatódna az életem, ha ezeket nem tudnám csinálni. Ez valahogy így alakult ki, így szoktam meg ezt a dolgot, hogy a polgári foglalkozásom mellett viszonylag sok szabadidőm van, ezeket próbálom hasznosan eltölteni.
Említetted egy néhány nap előtti beszélgetésünk, vagy néhány nappal ezelőtti beszélgetésünk, hogy gyakorlatilag a félvilágot, vagy jóformán az egész világot bejártátok. Amikor külföldön fölléptek, és ámulva nézik az előadásotokat, nem szokott ott megfordulni az ottani, esetleg hazánk fiának a fejében, hogy valamiképpen támogatni kellene benneteket?
Van rá példa. Igazából megélte az együttesünk ezt a fajta támogatást is. Így van, ahogy fellépéseink vannak határainkon belül és kívül, nem ritka az a dolog, mikor valamilyen segítséget nyújtanak nekünk. A kinti, a külhoni ismerősök, magyarok, akik elszakadtak, erre is volt már példa, hogy ha bizonyos egy-egy jubileumi műsorunk, egy-egy olyan utazásunk van, egyszer csak váratlanul egy segítség, és tudjuk, hogy azt ennek köszönhetjük.
Ismét nem a legsikerültebb kérdéseim egyike következik, hogy szerez magának nevet vagy hírnevet, akár belföldön, akár külföldön egy együttes, egy néptánc együttes?
Több lehetőség, több csatornája van ennek, úgy hiszem. Első és a legfontosabb kellék ehhez a csomaghoz az iszonyatos kitartás és nagyon sok izzadság a próbaterembe. Tehát ez minden itthon fog eldőlni. Ha ezek megvannak, ez az energia bevitel, akkor mindenképpen ennek a gyümölcsét meg fogjuk tapasztalni rövid időn belül. Ezeknek is több lépcsőfoka van. Talán azt gondolom, hogy elsősorban a környezetünk, a szűkebb hazánk fog elsősorban kapni ebből valamit. Ez már egy motiváció lehet, és hát nekünk, a néptáncosoknak nagyon komoly szakmai megmérettetései, nagyon komoly zsűrik, nagyon komoly szakemberek előtt kell számot adni a tudásunkról, mert ettől maradhat meg autentikus, és ez nagyon fontos, hogy nyilván ebben a rohanó világban minden összekeveredik, de itt megvannak azok az alapok, amiket nem szabad megváltoztatni, és ezért ehhez mindenkinek tartani kell magát. Ezeken a fórumokon is megszoktunk jelenni, hogy egyfajta motivációt kapjunk később, egyfajta szakmai segítséget neves szakemberektől, de ugyanolyan fontos az előbb említett szűkebb hazánk, a környezetünknek a látogatása, a bemutatása, hogy kapjanak ezekből is.
Tehát nem elég jó táncolni, hanem minősítő vizsgákon is meg kell jelenni.
Igen. Itt nem csak az adott tájegység, az adott táncnak, az adott koreográfiának az elbírálása, a szakmai segítsége, hanem itt nagyon sok kiegészítő dolog is, nem is gondolnánk rá egyébként, hogy milyen sok mindent néznek ki ezek a szakemberek. Elvárás az, hogy az adott táncokat, az adott tájegységek táncait az eredeti viseletbe próbáljuk bemutatni. Itt nagyon nagy előnyünk és nagyon nagy munkánk volt az, hogy 30 év alatt egy nagyon-nagyon komoly ruharaktárral rendelkezünk, amelyet magunk gyártottunk, magunk szereztük be, utaztunk el Felvidéktől Erdélyig, azoktól a nénikéktől, bácsikáktól megvásárolni azokat az eredeti ruhákat, amelyeket talán ők is a nagyszüleiktől kaptak, vagy örököltek. Nagy megtiszteltetés ezekben a ruhákban, ezekben a viseletekben eltáncolni azokat a táncokat, amelyeket őtőlük kaptunk, és ahogy említettem, ezeket is nézik. Ehhez hozzátartoznak még a hajviseletek, a minden egyes olyan elem, ami erre a színpadra felmegy, hogy ennek megfelelő, méltó helye legyen, és így tudjuk bemutatni.
Kedves hallgatók, zene következik néhány percig, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Dolpik civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat! Önök a Talpik civilben című magazinunkat hallgatják. Kornea Zsolttal, a Halastánc Együttes vezetőjével beszélgetünk. Jövőre lesztek 30 évesek. Hogyan készültök erre? Hogyan ünnepelitek meg? Gondolom, hogy az ünnep az néhány nap lesz, de a rávaló készülés az hosszú idő.
Valóban. 5 évente szoktuk megrendezni ezt a jubileumi gálaműsort. Nem lesz ez másként most sem. Jövőre lesz 30 éves, ez egy szép kerekszám, ami maga egy több szálon futó ünnep számunkra. Ez egy gálaműsorral zárul valószínű, amelyet valamelyik nagy csarnokban szoktuk megrendezni. Ez a nézők és a táncosok létszáma miatt elengedhetetlen, de ebből a 30 évből nagyon sok relikviánk, emlékünk van, szeretnénk egy kiállítást is megvalósítani a relikviákból, ahogy említettem, és nagyon sok fotóapparátunk készült ez a hosszú idő alatt, ezeket is mindenképpen szeretnénk összemlétre bocsájtani, és ez egyfajta seregszemle is lenne talán, ugyanis mindig ilyenkor összehívjuk azokat a jelenlegi régen táncolt táncosokat, akik valahol 30 év alatt részt vettek az együttes életébe. Egy picit barátkozzunk, egy picit beszélgessünk a régmúlt dolgokról, és nyilván ez mindenképpen ki van egy kicsit terjesztve Kiskolos és az érdeklődők számára is, mert ez nem egy zárt dolog lesz, hanem ez mindenkinek láthatóvá próbáljuk tenni. Ez nyilván a nagyjáboli elképzelés, ehhez egy nagyon hosszú, rögös út tartozik, amit már egy-másfél éve ezelőtt elkezdtünk. Nyilván ezeknek a pályázatoknak a financiális hátterével próbáljuk ezt megvalósítani, ezen kívül a táncok, tehát maga a gálaműsorra való készülés, ez a nagyobb, fontosabb része.
Ez a 30 év, ez egészen biztos vagyok benne, hogy egyfajta összegzést is megkíván. Hogyha most kellene egy néhány rövid tömör mondatban összefoglalnod a 30 évet, a sikerek, az eredmények, vagy a kudarcok tekintetében, akkor mit tudnál nekünk mondani?
Ezt egyszer már elkérdezte tőlem valaki, és akkor is azt mondtam, hogy nem tudnám elképzelni másként az életemet, mint ez a tevékenység nélkül, és ha tehetném, akkor újra nekiállnék, és újra elkezdeném ugyanígy. Bár lehet, hogy egy kicsit 40 éves elmúltam, és egy kicsit más vehemenciával, mint fiatalon, ifjúkoromban, de mindenképpen ezt az utat járnám még egyszer végig.
Én azt hiszem, hogy az az egyik legbölcsebb összegzés, hogy az ember nem bán meg semmit. Én is így vagyok elég sok kérdéssel, hogyha végig kell tekinteni a múltamon, akkor azt mondom, hogy jól van az úgy, ahogy volt. Lehet, hogy néhány dolgot másként csinálnék, de abban se vagyok egészen biztos.
Igen, valóban ezeket nagy bölcsek megmondták, hogy abban a pillanatban, abban a helyzetben a legjobb döntést hoztam, akkor úgy gondoltam, majd az idő és a kor előre haladtával ez lehet, hogy egy kicsit változik, de azt sose szabad megbánni, mert az viszi előre az embert.
Amikor az együttesben fogadtok egy új tagot, akár egy fiatal fiút vagy lányt, az ő lelkesedése hasonló a tiétekéhez, akik 30 évvel ezelőtt, vagy közel 30 évvel ezelőtt kezdtétek?
Nincs ebbe változás. Én azt gondolom, amikor meglátok, bekopok hozzánk valaki, és bejön ugyanazt a fiatal embert, vagy nem éppen fiatal embert, akik megjelennek nálunk, ugyanazt látom, ugyanazt a izgatottságot, olykor félelmet az újonnan érkezőkbe, mert ez a természetes. Egy új közegben az embereknek ez a természetes reakciójuk, ez majd később viszonylag gyorsan megváltozik, átformálódik, általában gyorsan megtalálják a helyüket. Ez egy-két hét, az talán az a nevezzük próbaidőnek, amíg beilleszkedik valaki, hozzá tudja illeszteni az életéhez, ahogy említettem, azért ezek komoly felelősségvállalás, tehát heti 3-10 órában heti bejárni egy próbaterembe a családunktól elvéve, de azért jó az arány, tehát százalékban nem tudnám meghatározni, de általában gyorsan megtalálják, és ezek a tekintetek átformálódnak, egy kicsit magabiztosabbak lesznek, és megtalálják a helyüket.
Tehát aki nálatok akar táncolni, az egyrészt komoly dolgoknak néz elébe, tehát azért megméritek rendesen, másrészt viszont egy befogadó közösség vagytok, akik nem kiszórni akarjátok az újakat, hanem befogadni és integrálni.
Ezt a szót nem nagyon szeretem, ez az integrálás, mert ma mindenkit, mindent be akarunk integrálni. Én azt gondolom, hogy egyfajta lehetőséget biztosítunk, ez a műfaj, ez erről szól. Ennek vannak fokozatai, ami inkább először egyfajta ismerkedés, egy ismertetés ezzel a dologgal, ezért vannak havi rendszerességgel táncházaink, amelyben nem kötelező felállni, táncolni, nem kötelező a legnehezebbel kezdeni. Egyelőre csak a népzene, ahogy említettünk az előbb is, az élőzenének a varázsával ismerkedni. Gyerekek is így fognak kicsit megnyílni, és majd később, ha ez tetszik, ez a dolog, akkor egy lépcsőfokkal feljebb jutunk, és majd utána hétköznap is bejönnek próbára, egyelőre csak leülnek, megnézik, meghallgatják, egy-egy kisebb táncba egy-egy lépést fogunk csak. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat, és ez nagyon fokozatos ez a munka. Majd később a terhelés az annak a függvénye, hogy az egyén mennyire vállalja ezt, meg mennyire óhajtja ezt komolyan csinálni, és mennyi energiát szeretne belefektetni.
Tehát akkor a táncházakból indul ez a bölcsője ennek a táncnak?
Ma ezt így csináljuk, ezt a dolgot. Nagyon sokféle lehetősége van ennek, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az elődeink, amiből mi merítünk, hasonlóképpen történt. Az az adott falunak ez egy kulturális eseménye volt, amelyben komoly szerepet mutatott be a bál, a különböző táncos rendezvények, idézőjelben mondom ezt a rendezvényt, ez nekik természetes volt, és a gyerekek így integrálódtak, ez a szó itt helyes, egy idő után, tehát egyelőre csak nézegette a szüleit, nagyszüleit, hogy táncolnak, és később az hozzá szocializálódott el ehhez a dologhoz, és ez így generációról generációra ment tovább. Ebből merítettünk mi, így a városon most, mi így csináljuk, mint ott csinálták, csak most más a közönség.
Kedves hallgatók, néhány percnyi zene után folytatjuk még Kornél Zsolttal a beszélgetést.
Talpig civilben. Alapítványok, egyesületek és szakosztályok a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat, a Halas Tánc Együttes vezetőjével, Kornél Zsolttal beszélgetünk. A 30 éves évforduló megünnepléséről beszélgettünk, meg egy kicsit az új táncosoknak az életéről is. A 30 év az nem egy megtorpanás lesz, hanem egy nagy lélegzetvétel, és folytatjátok, hogyan képzeled el te, mint vezető, a folytatást.
Igen, ez nem egy záró akkord. Az a szerencsénk, hogy ez a mozgalom, ez mindig ráépül az utánpótlásra, és mindig valaki meg van fertőzve ezzel a dologgal, mint ahogy mi is így kaptuk ezt a dolgot. Ez a célunk ezzel az 5 évenként megrendezett gálaműsorral, ez csak egy mérföldkő, innen menni kell tovább, itt közösen meghatározzuk azt az utat, amerre szeretnénk menni. Ha engem kérdez valaki ezzel a dologgal, semmiképpen nem tudnám másként elképzelni az életemet, ezt az utat vinni kell tovább, csinálni kell tovább, mert ez Halasnak azt gondolom, hogy egy nagyon kitűnő ötlete volt, és hálás vagyok ennek, hogy én ahhoz akkor csatlakozhattam 1988-ban, és én azt gondolom, hogy az az akkori városi hozzáállás nagyon példaértékű volt, kívánom ezt a jövőben is, mindenképpen szeretném az aktuális városvezetéssel ezeket a dolgokat átbeszélni, ők nekik mi az elképzelésük ezzel a tevékenységgel kapcsolatban, beszélgessünk ezekről a dolgokról, mert nyilván én elfogult vagyok, nekem nagyon fontos ez a dolog, de kell egy közös jövőképet alkotnunk.
Meg mindenképpen egy ilyen művészeti együttes, ez rányomja a város arculatára is a bélyegét, tehát ez egy meghatározó mozaik ebben a nagy képben.
Abszolút, mert ahogy kezdetben is létrejött ez a dolog, egy olyan színvonal viszonylag gyorsan kialakult, ezzel a Kiskosváros nagyon gyorsan tudott reprezentálni. Tehát nyilván azoknál a ma már évtizedes múltra tekintő testvérsi kapcsolatok kialakulásánál, létrejötténél oszlopos tagja volt a Halas Tánc Együttes, és promotálni tudott Kiskohalas ezzel a csapattal, a mindenkori csapattal. Én azt gondolom, hogy ezért fontos ma is ez a kommunikáció, és hát nem csak határon belül, hanem határon kívül is.
Zsolt, hogyha most itt az én helyembe egy jó tündér ülne, nem vagyok túlságosan gonosz, de tündérnek azért nem vagyok mondható, és azt mondaná neked, hogy lehet nem három, hanem egy kívánságod, ami ennek a táncegyüttesnek az életével, létével, jövőjével összefüggésbe hozható, akkor mi lenne ez az egy kívánság?
Azt szokták mondani, hogy ezt nem szabad kimondani hangosan, mert akkor ez nem fog megvalósulni.
Hát ezt gyönyörűen visszadobtad.
Nem, azt gondolom, hogy mindannyiunk élete ebbe a tengerbe, ez csak egy csepp. Mindenki hozzátesz ehhez a dologhoz, akkor ez szép marad. Ha kívánni kellene, akkor én azt szeretném, hogy még legalább egy ilyen 30 éves jubileumi gála legyen a Halas Tánc Együttes életében, és hát ez már csak egy ilyen privát dolog, hogy remélem, hogy azon, ha már táncosként nem, de legalább nézőként ott tudjak lenni.
Ezt én őszintén kívánom neked, de talán még táncosként is. Azért lehet, hogy van még olyan néhány lépés, amit akkor jó szívvel tudnál vállalni. Zsolt, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánok nagyon sok erőt, meg maradéktalan lelkesedést, töretlen bizalmat önmagadban, a rád bízottakban, itt az együttesen belül, és nagyon sok sikert kívánunk nektek.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy ezen a közelgő ünnepünkön találkozhatunk és beszélhetünk újra.
Egészen biztosan így lesz. Kedves hallgatóktól is elbúcsúzunk. Köszönjük, hogy figyelemmel hallgattak bennünket, további szép napot és jó rádió hallgatást, viszont hallásra.